Akkor vágjunk bele a ma esti témánkban. Hát a hatodik lakás negyedik fejezetében járunk. A múltkor tettünk egy jó nagy mellékvágány, de talán nem volt mégsem annyira mellékes azzal kapcsolatban, hogy mi is ez a bizonyos józan extázis, ez az elragadtatás, amely a szenteknél, meg a misztikusoknál ilyen nagyon gerjesztett, ilyen nagyon dinamikus módon zajlik. Nekünk egyszerűbben lehet ez az életünkben, de igazából ugyanarról van szó, amikor kilépünk önmagunkból a szeretetben egy másik valaki felé, nem esünk bele a semmibe, az elragadtatás, az extázis nem fordul vissza belénk, hanem igenis kilépünk valakibe, és ez a szenvedélyes magunkból való kilépés, ez az embernek az egyik legmélyebb vágya. A misztikusok, ahogy említettem, ezt így nagyon intenzíven tapasztalják meg, de hát mindnyájunknak lehet hétköznapi módon ezzel kapcsolatban tapasztalata. És akkor ezt egy picit nézzük meg, hogy Teréz még miket ír erről, hogy amikor volt neki ez az élménye, vele mik történtek, azaz milyen gyümölcsök, milyen hatások kísérték az ő extatikus élményeit, de tudjuk, sosem vesztjük el a kedvünket, hogy mondvá, hogy hát nekünk ilyen nincsen, de igenis van, múlt alkalommal összeszedtük azt a csomó hétköznapi józan extázist, ami nekünk is lehet, és azt hiszem, hogy akik az Isten kapcsolatra törekszünk, és az Isten kapcsolat napi, hétköznapi gyakorlatában szintén valamilyen módon néha-néha megtapasztaljuk ezt, akkor ezek a gyümölcsök, amiket Teréz itt felsorol, úgy érzem, hogy nekünk is az osztályrészeink lehetnek különböző módon. Így írja. Amikor a lélek ebben a felfüggesztésben van, felfüggesztés ugyanaz a szó, mint az elragadtatás, az Úr jónak ítél megmutatni neki néhány titkot, az ég dolgait és képzeleti látomásokat. Az Úr megmutat neki néhány titkot, amikor ő el van ragadtatva. Hogy lehet ezt lefordítani? Valahogy úgy, hogy ilyen pillanatokban, ezekben a magunkból kilépő extatikus pillanatokban sok dolgot tudunk megérteni. Igen? Én azt hiszem, hogy az egyik legmélyebb misztikus tapasztalat, és szerintem joggal hívhatjuk valódi, autentikus misztikus tapasztalatnak, amikor valaki fölkiált, hogy heuréka, összeállt bennem a kép, megértettem valamit. Amikor majd fogunk még beszélni különböző kegyelmekről, de azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kegyelmek egyike, illetve a legnagyobb gyümölcse egy nagyon mély és szenvedélyes Istennel való találkozásnak, hogy bennem az életemről, helyzetemről, csomó mindenről, eddig összefüggéstelennek látszó részekből most összeállt bennem egy koherens és harmonikus egész. Ilyen pillanataink is vannak. Sőt, ilyenek, hát talán mindnyájunk el tudjuk mondani, hogy mikor volt egy olyan pillanat, hogy így megértettünk valamit, összeállt bennünk a kép. És ugye említettem Lisieux-i Szent Terézt a múltkor, akinek nem voltak ezek a nagyon-nagyon intenzív, misztikus elragadtatásai, ilyenje viszont rendszeresen volt, amikor azt mondja, hogy megértettem ezt, megértettem azt, összeállt bennem a kép. Megértek valamit, amit eddig nem tudtam, amit eddig nem olvastam, lehet, hogy részek voltak eddig bennem, lehet, hogy összefüggéstelen gondolatok, és hirtelen valami úgy összeáll, és úgy minden a helyére kerül. Szerintem egy gyönyörű és csodálatos tapasztalat, amikor valaki úgy érzi, hogy a dolgok a helyükön vannak bennem. Összeállt bennem a kép. Nem arról van szó, hogy megoldódtak a problémáim, hanem hogy a problémák a helyükön vannak. Már az is nagy dolog. Tehát, hogy a dolgokat a helyükön kezelem. Nem gondolok egy dologról se többet, se kevesebbet, mint ami. Nem élek realitás tévesztésben. Azt látom, ami van. Összeáll a kép, ezekben ott vannak a problémáim is, a nehézségeim is, de legalább a helyükön vannak, legalább kezelhető módon vannak ott. Tehát van ilyenünk is, látjuk. És Teréz aztán fölteszi a kérdést, hogy milyen hasznuk van ezeknek a bizonyos elragadtatásoknak, mi következik belőlük. És ír egy ilyen nehezen érthető mondatot, hogy én sem értem ezt, de azt értem, hogy bizonyos igazságok annyira szilárdan megmaradnak a lélekben Isten nagyságáról, hogyha nem lenne hitük, amely megmondja, ki ez, és hogy köteles őt Istennek elfogadnia, akkor is istenként imádne onnantól kezdve, ahogy Jákob tette, amikor látta a lajtorját. Kjübit mondit, egyszerűen egy nagyon fontos, de hozzánk annál közelebb álló dolgot, az Istennek a közvetlen megtapasztalását. Tehát az Isten tapasztalatunkról van itt szó, és lehet, hogy ez most valami távoli dolognak tűnik, de ahogy ezt a hétköznapi elragadtatást magunkhoz közel hoztuk, ugyanígy mondhatjuk, hogy volt, lehetett, és lehet, és majd lesz olyan tapasztalatunk, amelyben Istent valahogy közvetlenül tudjuk megtapasztalni. És azt mondhatjuk, hogy amit most átéltünk, az nem Isten részéről egy közvetített üzenet volt, hanem őt magát tudtuk valahogy megérinteni, meglátni a hit által, megtapasztalni Isten saját magát. Nehéz ezeket a bizonyos élményeket leírni, de nem baj, egyáltalán nem baj. Közvetlen tapasztalatunk lehet attól az Istenről, és Teréz majd leírja, hogy hogyan működik ez a tapasztalat, de ideírtam magamnak, hogy rendben van, azért fontos dolog ez, de azért tudjuk, hogy végső soron nem a tapasztalat az elsődleges. Tehát, hogy most megint ne arra gondoljunk, hogy most kezdjük, hogy visszagondolj nekünk, mikor volt ilyen, és ha nem, akkor mit kéne csinálni, hogy legyen. Nem a tapasztalat az elsődleges. Ez mindnyájunk életében másképp zajlik. De sokat segíthet, hogyha valakinek van egy ilyen fajta tapasztalata. Nehéz leírni, hogy milyen ez, de Teréz maga mondja, hogy az Isten közvetlen megtapasztalását nagyon nehéz leírni. Így írja. Szeretném, ha sikerülne hasonlatot találnom, hogy megértessek valamit abból, amiről beszélek. Beléptek egy király vagy egy nagyúr szobájába, ahol üvegek, edények és sok egyéb dolog végtelen sokaságát találjátok, olyan módon elrendezve, hogy szinte mind látszik belépéskor. Egyszer bevittek egy ilyenbe Alba hercegnő házában, ahová útközben kötelességből küldtek, mivel kierőszakolta tőlük ez a hölgy, írja Teréz, ahol belépéskor megdöbbentem, és azon töprengtem, mire jó a dolgoknak ez az össze-vissza sokasága. És úgy gondoltam, dicsérni lehet az urat a dolgok ínagy sokfélesége láttán. Ilyen kincses kamrába belépett, és ott azt látta, hogy tele van mindennel. Milyen jól jön ez most nekem, hogy fel tudom itt használni, mármint ezt a hasonlatot. És noha egy ideig ott tartózkodtam, annyi minden volt, amit ott láthattam, hogy utána mindent elfelejtettem. Úgy, ahogy egyetlen egy sem maradt meg az emlékezetemben azokból a dolgokból. Nem is tudnám megmondani, milyen volt a külsejük, hanem csak egészében emlékszem arra, amit láttam. Így itt is, ahol a lélek annyira egyé válik Istennel, a legfelsőbb égnek, amely lelkünk belsejébe van, ebbe a lakásába helyezve, és annak ellenére, hogy a lélek így extázisban van, nem feltétlenül akarja mindig az Úr, hogy megértse ezeket a titkokat, hiszen annyira elmerül ezek örömében, hogy elég neki ez az ennyire nagy jó. Mit mondott itt? Tehát értjük ezt a bizonyos hasonlatot, hogy őt bevitték egy rövid időre ilyen kincses kamrába, tele volt mindenféle kincsekkel, üvegekkel, csecsebelcsékkel, dolgokkal, de annyi volt belőle, hogy azon rövid idő alatt szegényke csak annyit tudott felfogni, hát ez itt egy csomó minden van, és ez nagyon szép, de nem volt nyilván neki ideje, vagy kapacitása most egyenként megszemlélni ezeket a bizonyos kincseket, becsukták a kincses szobának az ajtaját, és akkor Teréz erre úgy emlékszik vissza, hogy hát ő látott valami nagyon szépet. Hát ez most valami frenetikusan szép volt, de hogy most igazából ezek most úgy mik voltak, meg az összefüggést, hát azt úgy nem nagyon érti. Na ezt a bizonyos hasonlatot használja az Isten tapasztalatnak a megértettetésére. Az Isten tapasztalatban mi sem értjük mindig a részleteket. Nem tudunk mindig beszélni róla. És itt megint a dadogás van részemről is, mert itt ezt azt tudja megérteni, akinek volt valami hasonló típusú tapasztalata. Hogy az Istennek a közelsége, hogy ez a valami, egy ilyen fölfoghatatlan közelség, és itt nem kell se látomásra, se hallomásra, se repkedésre gondolni, valami fajta közvetlen tapasztalat ő róla, amelyről nehezen tudunk beszélni, sőt, szinte egyáltalán. Amelyben nem áll össze, hogy most ez most igazából most micsoda, Nem baj, emlékszünk rá, hogy ez jó volt és szép volt, még ha nem is tudunk mindig beszélni róla. És azt is kifejezhetjük itt, hogy nem baj, hogy nem tudunk az Isten tapasztalatunkról sokszor megosztani. Nem baj, hogy nem értjük ezeket a misztériumokat a maguk teljességében, attól még ez a miénk. Így írtam föl, lehet, hogy nem értem a Szent Háromságot, de a Szent Háromság az enyém. Lehet, hogy nem áll össze, és nem is fog összeállni, hogy most hogy van ez a három az egyben dolog, ami nem sampon, meg nem tusfürdő, három az egyben, hanem Szent Háromság. Lehet, hogy nem áll össze, hogy ez most hogy van nekem, és valószínű, hogy egy örökké valóság se lesz elég, hogy ezt ugye a maga teljességében megértsük. Nem baj! Itt most nem, pontosan nem arról van szó, hogy racionálisan meg kell érteni ennek a lényegét. Persze a ráció fontos, és megérthetjük ezt egy határig, de aztán úgyis ott marad a misztérium, úgyis ott marad a titoknak a mélysége, de mégsem kell, hogy ez bennünket elkeserítsen, mert nem az a cél, hogy totálisan megértsük a Szent Háromságot, hanem hogy birtokoljuk őt. Hogy az miénk legyen. Így van. Lehet, hogy nem értünk a hitünkből egy csomó mindent, attól még azt birtokolhatjuk. Nem értem, hogy a kenyérből és a borból hogyan válik Krisztus teste és vére, de attól még birtokolhatom. Nem biztos, hogy összeáll egy csomó minden, és titok marad örökké, de attól még ez az enyém lehet, attól, hogy nem mindent értek a maga teljességében. Igen, és Teréz ezt a tapasztalatot, ezt az Isten tapasztalatot ugye úgy írja le, hogy látott valami nagyon szépet, de úgy a részleteit nem tudja elmondani. Keresztes Szent János atyánk ezt olyan módon írja le, hogy megszületik bennünk egy általános, egyszerű tudás az Istenről. Általános, egyszerű tudás. Ez is egy kicsit, lehet, hogy nehezen megfogható, de akinek van tapasztalata, az érti, mit jelent az, hogy kialakul bennem egy ilyen, hogy tudok egyszerűen Istenről, nem biztos, hogy minden részletre gondolok minden pillanatba, de kialakul bennem egy egyszerű tudás, egy általános tudás őróla. Arról, hogy ő szeret engem, arról, hogy ő velem van, stb. Stb. Egyébként a hetedik lakásba erre majd még visszatérünk, hogy mit jelent ezt a tudatosságot ugye birtokolni. Hiszen ez az egész útja a belső várkastélynak, és a hetedik lakásban ez majd még előjön. Aztán Teréz így a maga módján ugye szokott mindig ilyen veszélyeket nekünk felsorolni, hogy ugye vigyázni kell, így írja, előfordulhat gyenge alkatú személyeknél, hogy valamilyen szellemi erő fölébe kerekedik a természetnek, és úgy maradnak elmerülve, ahogy azt hiszem említettem már a nyugalom imájánál. Ennek semmi köze az elragadtatáshoz, mert amikor az történik, higgyétek el, Isten az egész lelket magához ragadja. Ugye megint csak jön az ő ilyen emberséges tanácsa, hogy nehogy látomásnak, elragadtatásnak képzeljünk be magunknak valami fajta biológiai, fiziológiai állapotot, amelynek igazából köze nincsen ezekhez. Nehogy ugye ránk jön egy ilyenfajta vallásos neurózis, ami aztán mindenféle személyiségzavarokhoz vezet meg, stb. Amikor már a fél álomban a fejünkbe tóduló képekre is azt mondjuk, hogy látomás, és amikor egy kicsit úgy félálomba vagyunk, vagy úgy elfeledkezünk magunkról, akkor mindjárt azt mondjuk, hogy hát extatikus állapotban vagyunk, és el vagyunk ragadtatva, nem, de akkor, amikor ezt rá is segítünk valami, egy pohár villányival, vagy bármi mással. Tudjuk, hogy ez nem mindig van így, tehát a látomásnál se, meg a hallomásnál se, de az elragadtatásnál se képzeljük be magunknak, hogy ez nekünk már most az van. Tehát ugye valakivel föl kell fedeztetni, hogy az a hétköznapi extatikus tapasztalatod igenis hiteles, és az Istenhez van köze. Valakit meg le kell szoktatni arról, a másik végletből ugye, hogy minden egyes ilyen érzelmi fröccsöt, amit ő átél, azt már elragadtatásnak gondolja, és ebből ő azt vezesse le, hogy neki hű de nagy kapcsolata van az Istennel. Ugye? Mert ugye ez mindig a veszély, hogy amikor valaki ezekre a természetes jelenségekre azt mondja, hogy látomás, hallomás, extázis, darara, ekkor ugye mit von le ebből, hogy az Istenhez én roppant közel vagyok, ergo jobb vagyok, mint más. És elítélhetem a világot. És akkor tudjuk, hogy ez az egész már veszett úton van. Az igazi elragadtatásnak mindig Istenhez van köze. A nagybetűs másikhoz van köze. amikor ő belé lépek át, kilépvén önmagamból. És ez bennfoglalt módon persze jelen van ezekben a pozitív extázisokban. Ami jó, ami szép, ami igaz, az elragadja az embert. Ugye erről beszéltünk a múltkor. Még akkor is, ha valaki nem is tudja, hogy közvetlenül itt Istenről van szó. De ami jó, szép és igaz, az Istenről szól akkor is, hogyha valaki ezt nem tudja. Éppen ezért ugye működik mindenkiben az, hogy a szépnek, a jónak, az igaznak a láttán elragadtatunk és kilépünk szinte önmagunkból. Menjünk egy picit tovább, mert van két pont, ami megint csak egy kis mellékvágány, nagyon-nagyon szeretem. Terézit abba hagyja a dolgoknak a tárgyalását, és két olyan pontot ír, amiben egy ilyen fájdalmas felsóhajtást intéz hozzánk azzal a kapcsolatban, hogy most azért gyönyörű dolgokról beszélünk. Tehát amikor az Istennel való ilyen típusú szenvedélyes viszonyról beszélünk, akkor ezek testvérek, ezek gyönyörű dolgok. Tehát ez az életben a legértékesebb dolog, ami csak lehet, amely megvan nekünk minden szenvedésünk ellenére, amely igazán ki tud bennünket teljesíteni, békét tud adni akkor is, amikor minden veszni látszik, és akkor Terézit kiszól, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez a bizonyos valóság a miénk legyen. Tehát amikor beszélünk ilyen csodálatos dolgokról, akkor Terézit fájdalmasan felsóhajt, hogy de annyi minden másra vesztegetjük az időnket, energiánkat, és akkor miért nem ezzel a bizonyos csodálatos, az életünk legcsodálatosabb valóságával foglalkozunk. Keresztes Szent Jánosnak is van egy ilyen felsóhajtása, de most Terézét nézzük meg. És ha reményünk van rá, hogy még ebben az életben élvezhessük ezt a jót, ha van reményünk, már pedig van, hogy ezt az Istennel való szenvedélyes kapcsolatot igenis itt élvezhetjük ezen a földön, nem kell hozzá a mennyországba menni, mit teszünk? Miben vesztegelünk? Mi minden elégséges ahhoz, hogy egy pillanat alatt abba hagyjuk keresni ezt az Urat, ahogy a mennyasszony kereste az utcákon és a tereken? Ó, hiszen szemfényvesztés az egész világ. Ha ő nem jön és nem segít ebben, még ha örökké tartana és élvezete gazdagsága és mindazok az örömök, amit csak elbírunk képzelni, mert mindez utálatos és szemét ezekhez a vég nélkül élvezhető kincsekhez képest. De még ez is mind semmi ahhoz képest, hogy minden kincs és ég s a föld urát a magunkénak tarthatjuk. Ó, emberi vakság, mikor szabadítjuk meg szemünket ettől a portól? Mert ha mi közöttünk még nem is tűnik akkorának, hogy teljesen elvakítson, de látok olyan vakfoltokat és porszemeket, amelyeket, ha engedünk növekedni, nagy kárt fognak még okozni nekünk. Ha csak Isten szerelméért, nővérek, hasznot nem húzunk ezekből a hibákból azáltal, hogy megismerjük nyomorúságunkat, és ezek nagyobb belátást adnak nekünk. Tehát ez a bizonyos kiszólás, hogy ilyen kincs a miénk lehet. Hogy az Istennel való kapcsolatnak ekkora kincse, amelyet tényleg az egész világ a maga módján keres és nem talál, nekünk meg tálcán van fölkínálva, miben vesztegetjük az időnket? Mi az, hogy nem tudunk áldozatot hozni ezért? Mekkora kincsek birtoklására vagyunk hivatva? Micsoda Isten kapcsolat lehetne a miénk, de igaz, ezért meg kell tenni dolgokat, igen, el kellene engedni valamit, igen, lépni kéne egy kicsit előre, igen, kicsit többet kéne ezzel foglalkozni, de mi miben vesztegetjük az időnket? És ugye ez egy nagyon emberi dolog, hogy megszoktunk elégedni a kevesebbel. Néha a megszokott nyomorúságot választjuk. Hiába hallunk arról, hogy van egy másik világ, a lelki életünknek egy másik szintje, ahol már teljesen más dolgok vannak, mi mégis sokszor ott maradunk abban a megszokott lelki nyomorban, ahol leéltünk eddig sok-sok évet, mondván, hogy bár nyomorban vagyok, de ez a nyomor mégiscsak az enyém, ez az én kis disznóolam, ez az én pocsolyám, legalább tudom a határait. Nem vagyok benne boldog, de legalább valamelyes biztonságban vagyok benne. Kilépni. belemenni az Istennel való szeretet kapcsolat kockázatába és kalandjába, hát az néha rémisztő. Hogy ezért nekem tenni kell dolgokat, lehet föl kell áldoznom régóta megszokott szokásaimat, lehet be kell áldoznom egy-két dolgot, vagy egy-két szokást, vagy kapcsolatot, vagy valamit, amiről tudom, hogy nem segítenek engem előre, és igen, és néha mégis akkor azt mondjuk, hogy nem merjük ezt meglépni, nem merjük ezt választani, ott maradunk Egyiptomban. Ugye, mint a második lakásban, Egyiptomban a nép, ott marad, nyomorgunk, na ne, ez van. Isten hívna ki bennünket egy sokkal boldogítóbb életre, de mi mégis a kevesebbet választjuk. Miért? Csak amiatt, mert megszoktuk. És amit megszoktunk, azt tudjuk választani bármilyen nyomorúságos is. A szenvedést, a nyomort, a lelki nyomort, a lelki életben az óvodás szintet meg lehet szokni, és amikor Isten kihívna bennünket ebből, az nagyon-nagyon fájdalmas, és nem vállaljuk be ezzel a változtatással járó fájdalmat. Bizony, és inkább választjuk a nyomorúságot, választjuk a kis alacsony rendű lelki életet, pedig, ugye Keresztő Szent János, ahogy mondja, ez a valaki, akit Isten már most hívna magához, micsoda utat járhatott volna be, hogyha megmeri tenni ezeket a bizonyos lépéseket, és megmeri hozni ezeket a bizonyos döntéseket. Hát igen. Miért választjuk a kevesebbet, amikor ilyen kincsek vannak nekünk tálcán fölkínálva? Miért vesszük el a 3 forintot, amikor másik kezébe valaki 10 millió forintot ad? Na és elvesszük, mert nem kell annyit számolni, vagy nem tudom, mert az úgy könnyen. Ahogy mondtam a múltkor, miért vesszük le a torta tetejéről a fél medgyet és megesszük, ahelyett, hogy megehetnénk a tortát is? Mitől félünk? Hát attól félünk, hogy el kell hagyni a megszokott, beidegződött rendszerünket. El kell hagyni a megszokott stratégiáinkat. Ki kell lépni önmagunkból egy másik felé. És ez szörnyen félelmetes számunkra. Ahogy Péternek ki kellett lépni a csónakból a nyílt vízre, de nem a semmibe, hanem Jézus felé, ugye ez a lépés, ez a döntés számunkra a legrémisztőbb, és ezt nem vállaljuk be még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a helyzet, amiben élünk, az tele van szenvedéssel. Még nagyobb szenvedés lenne vállalni a változtatást, mint megmaradni egy ilyen szenvedő szituációban és élethelyzetben. Tehát Terézék és Keresztő Szent János is ezért alkalmazzák ezeket az ilyen fölhívásokat, hogy ti lelkek miben vesztegeltek, miért nem hozzátok meg ezt a döntést, miért nem akarjátok elfogadni ezt az óriási kincset, miért választjátok még mindig a megszokott stratégiát, miért nem vállaljátok az áldozatot, hogy kiléptek egy kicsit a vízre, hogy Jézus benneteket ott elkaphasson? Miért? Amikor ekkora kincs van nekünk fölkínálva. Szeretem ezt a fajta retorikát, ezt a fajta műfajt, mert nagyon föl tudja bennünk ébreszteni azt, hogy aha, mi is az, amit nekem még tenni kéne? Mi az a határ, amit nekem át kell lépnem? Melyik az az én árnyékom, amiről tudom, hogy át kellett volna már réges-régen lépnem, és nem léptem át. Évek óta halogatom, hogy átlépjem azt az árnyékot. Évek óta halogatom, hogy megszakítsak valamit, hogy újrakezdjek valamit, hogy átlépjek saját magamon. Igen, ezek a bizonyos meghívások arra vannak, hogy ne halogassuk többé ezeket a bizonyos döntéseket, amíg ugye, hát nehogy egyszer majd késő legyen. Mert hogyha késő lesz, akkor majd kapálózhatunk, hogy miért nem hoztam meg hamarabb azt a helyes döntést. Amiről tudjuk, hogy helyes, csak rettegünk tőle, csak félünk tőle, mert föl kéne adni évek alatt megszokott megoldási és védekezési mechanizmusainkat, stratégiáinkat. Teréz aztán így folytatja: nagyon eltértem a tárgytól, anélkül, hogy észrevettem volna. Bocsássatok meg, és higgyétek el, Istennek a nagyságaihoz eljutva, nem tudok nem szánakozni annak láttán, milyen sokat veszítünk a bűneink miatt. Ugyanerről van szó. Tehát, hogy Teréz a bűnt is így látja, hogy nem az, hogy hű de szörnyű, fúja belem jön ki, hogy a bűn, hanem hogy mit veszítünk ezáltal, hogy ezt a kincset, mikor megismerjük, hogy Teréz fölvázolja azt, hogy mire vagyunk hivatva, és mit vesztegetünk el ilyen kis pitiáner dolgaink miatt. Ugye, és ez a bűnnek a tragédiája, hogy micsoda magaslatokra lennénk hivatva, micsoda csodálatos életre lennénk hivatva, és a kis megszokásaink, bűneink miatt mindezeket elvesztegetjük bizony. És itt jön egy olyan mondat, ha már az Isten képekről fog szólni az a bizonyos kunszentmártoni lelki gyakorlat, Teréznél itt most következik egy csodálatos mondat, amelyet ugye sokszor szoktunk idézni, és amely olyan tiszta Isten képet hordoz magában, hogy ihaj. Nézzük csak! Mert noha igaz, hogy olyan dolgok ezek, amelyeket az Úr annak ad, akinek akarja, mégis, ha úgy szeretnénk ő felségét, ahogy ő szeret minket, mindenkinek megadná, ugye már itt kezdődik a döbbenet, hogy amiről itt szó van, az megint csak mindenkié. Teréz, avilai Szent Teréz a 16. században ezt leírja, hogy Isten ezeket a kincseket, a misztikus életnek a kincseit nem tartja fönt egy elit kasztnak a lelki életben, hanem minden egyes gyermekének szánja, ha mi el akarjuk azt fogadni, ha mi megtesszük azokat a dolgokat, amik csak rajtunk múlnak, ezért. Amit Isten sem tud megtenni helyettünk. Isten mindenkinek ezt meg akarja adni. Na és most jön az a mondat, ami zseniális. Nem vágyik másra Isten, mint hogy legyen, akinek adjon, hiszen ezáltal nem csökken az ő gazdagsága. Isten nem vágyik másra, mint hogy legyen, akinek adjon. Istenem, mennyire, de mennyire csodálatos dolog ez, hogy Isten mindenkinek adni akar. Nem az Istenem múlik, hogy nem vagyunk boldogok a lelki életben. Uram, nem adtad meg ezt, te gazdag amaz. Egy frász, nem fogadtuk el. Valamiért. Valami hiba van a mi készülékünkben. Valami akadály van. Nem az Istenem múlik. Isten nem vágyik másra, csak hogy adhasson ezeket a gazdagságokat. Két kézzel szórhassa nekünk. Ezt a misztikus, gyönyörű életet nekünk adhassa. Tehát, hogyha ha ez nem a miénk, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mit nem tettem meg azért, hogy ez az enyém legyen, mert hogy Istenen nem múlik, az hódzier. Hogy nem arról van szó, hogy ő nem akar nekem adni, ő ezt visszatartja, vagy még vezekelnem kéne, meg fizetnem kéne neki azért, hogy adja egy frászt. Isten nem vágyik másra, mint hogy legyen, aki befogad. Legyen, akinek ő adhat. Isten minden egyes gyermekével ezt a legmélyebb, legszeretetteljesebb kapcsolatot akarja, és arra vágyik, hogy legyen, akinek adhat. És látjuk, hogy ez micsoda tiszta Isten kép. Hogy ugye milyen sokszor ott van a kereszténységünk gyakorlatában, hogy Istent úgy tűnik rá kell szednünk, meg kell győznünk, rá kell vennünk arra, hogy adjon. Mert ő egy a kincseit féltve őrző, valami fajta féltékeny ilyen zsarnok, akinek megfelelő mennyiségű valamit arra le kell perkálni, imádságot, vagy böjtöt, vagy valamit, hogy ő neki megnyíljék a keze, és akkor valamit így csurran cseppentve, hát így valamit így adjon. Na ez a horror Isten kép, aminek semmi köze az evangélium Istenéhez. Hogy ő nekem nem akar adni, és ki kell harcolni tőle azt, hogy ő adjon. A szeretetét, az irgalmát, a megbocsájtását, a kegyelmét, mindenért nekem állandóan csinálni kell, csinálni kell, csinálni kell, hogy rávegyem őt arra, hogy adjon, könyörögni kell hozzá, hogy adjál már Uram valamit, légy olyan jó, hogy picit csak abból, ami tudom, hogy neked sok van, abból csak egy picit adjál már, légy szíves. És akkor mit föltételezünk ő róla? Megint csak azt, hogy ő a kincseit, a gyermekei előr elrejtő valaki, és csak, hogyha őt nagyon ügyesen meggyőzzük, majd akkor esetleg valamit úgy ad, talán. Abból se sokat, mert hát majd akkor következő napra, majd akkor megint ki kell tőle könyörögni valamit. Látjuk, hogy ennek a fajta Isten képnek semmi köze ahhoz, ami az evangéliumban van, és amit avilai Terézék megtapasztalnak. Hogy Isten az a valaki, akinek egyetlen vágya, hogy adhassa ezt nekünk, adhassa az ő szeretetét, a megbocsájtását, az irgalmát. A kérdés csak a mi oldalunkon van, hogy be akarjuk-e fogadni, vagy nem. Nem az Isten oldalán van a kérdés, hogy ő akar-e adni vagy sem. Isten részére, az ő számára nem kérdés az, hogy bennünket szeressene, hogy megbocsásson-e, hogy elhalmozzon bennünket kegyelmeivel. Nem kérdés. Ezt ő adja. Egyetlen kérdés van, hogy talál-e valakit, aki ezt elfogadja. Aj, de jó legalább egy. Talál-e valakit, aki ezt szeretné magáévá tenni? De biztos azért többen vagyunk, hál' Istennek. Talál-e valakit, akit ez érdekel? Hogy Uram, én el akarom fogadni azt, amit adsz, de hát ugye itt ugye kicsit ki kell lépnünk ebből a negatív régi Isten képből, és el kell hinnünk azt, és ugye ez itt a nekünk a problémák szerintem, az Isten képeknek a kapcsán. Hiába akarom én elfogadni Isten szeretetét, belül úgy érzem, hogy ez az, hogy nekem semmit nem kell tenni azért, hogy ő engem szeressen, csak elfogadnom kell, ezt nagyon nehezen nyeljük le. Sokan. Ezt nagyon nehezen emésztjük meg, és ugye erre még jön aztán az ellenvélemény is, hogy azért, hát ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Hát én egész életemben ugye toltam a vallást, csináltam a törvényeket, mindent, betartottam mindent, azért, hogy Isten szeressen, azt most atya megtetszik érkezni, azt mondja, hogy ezt mind nem köllött volna. Mert Isten anélkül is adta volna. Igen, anélkül is adta volna. De azt mondom, igen. Mert az evangéliumból és a misztikusokból ez jön ki, hogy ő neki nem kell semmit bizonyítanunk, fizetnünk ahhoz, hogy ő adjon. Ő vágyik arra, hogy adhasson. Csak fogadjuk el, de nehezen nyeljük mi ezt le. Miért? Mert hozzá vagyunk szokva, mihez? Az, hogy semmi sincs ingyen. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy mindenért meg kell dolgozni, mindenért fizetni kell, mindent meg kell harcolni az életben. Sajnos ehhez vagyunk hozzászokva, és ez az életben sokszor így megy, csak az a tragédia, hogy ezt ráprojektáljuk az Istenre. Hogy ő is ilyen. Hogy ő is ilyen. Hogy ő neki is le kell előtte perkálnom egy szép teljesítményt, a lelki valutámat le kell oda tenni, és majd csak akkor fog nekem adni. Nehezen emésztjük meg ezt az ingyenességet. Hogy valami totálisan ingyen van, és ami ingyen van, az csak annyit jelent, hogy el kell fogadnom. Ha valaki nekem ad valamit ingyen, az amit tudok én csinálni? Elfogadni. És akkor örül az a másik, hogyha én elfogadtam az ő ingyenes ajándékát. Nem kell fizetni érte, nem kell semmit tenni érte, maga az elfogadás már a viszonzás. Maga az a tény, hogy örömmel elfogadom valakinek az ingyenes ajándékát, azzal már viszonzom a másiknak. Mert őnek ez volt a szándéka, hogy ingyen adjon. És akkor boldog, hogyha valaki ezt ingyen is fogadja el. Örömmel, hálával. Látjuk, ez az a fajta Isten kép, amit nagyon-nagyon-nagyon meg kell magunkban szűrni, hogy miért föltételezzük azt róla, hogy ő csak akkor ad, ha mi előtte neki adunk valamit. Csak akkor akar bennünket elhalmozni javaival, hogyha már mi előtte, hát lefizettük, kifizettük neki azt, amit kell. Ez nem az ingyenesség. Nem kérdés az, hogy Isten engem szeretni akar. Nem kérdés az, hogy nekem ő irgalmazni akar, meg akar bocsájtani. Egyetlen kérdés van, hogy befogadom-e. És ugye ezről már talán beszéltünk, hogy ezek a liturgikus szövegeink, hogy ez is, hogy jelenik meg, hogy irgalmaz nekünk. Na most csókolom. Irgalmaz nekünk. Most akkor a Jóisten most fejéhez kap, hogy Bogárkám, ha nem szólsz, akkor ez biztos nem fog neked irgalmazni, de jó, hogy szóltál, sőt, ez 300-szor elmondtad, mert na hát lehet, én nem irgalmaztam volna neked. Mi ez a liturgikus felszólítás, hogy irgalmaz nekünk? Isten elfelejt irgalmazni? Isten elfelejt engem ingyenesen szeretni? Emlékeztetni kell erre őt? Rá kell őt venni? Nem. Ez a bizonyos irgalmaz nekünk felszólítás, ez a bizonyos meghívás nem az Istennek szól, hanem nekünk szól. Amikor fölkiáltunk, hogy irgalmaz nekünk, akkor ezt le kell fordítani magunkban kijelentő módra, azaz, ez azt jelenti, hogy Isten nekem irgalmaz, most és itt. És nem az a kérdés, hogy hogyan vegyem őt erre rá, hanem az a kérdés, hogy ezt én hogyan fogadom be, és hogyan értem meg. Azért ezért mondtam ezt, hogy amikor ilyen liturgikus szövegekkel találkozunk, mindenki csinálja meg azt a kis mentális torna gyakorlatot magában, hogy ezeket a felszólító módú igéket átfordítja kijelentőbe. irgalmaz nekünk. Nem, irgalmazol nekünk. Nekem van szükségem hallani ezt az imát. Nem az Istennek van rá szüksége. Nekem van szükségem hallani azt, nap mint nap, hogy ő irgalmaz nekem. Hogy ő szeret engem. Hogy ő megbocsájt nekem. Ezért ezeket, ugye tudjuk, mindig fordítsuk át így magunknak. Tehát Istennek ez az egyetlen kérdés, elfogadod-e, amit adok, vagy nem fogadod el? Ingyenesen adom mindent, szeretetem minden kincsét. Egy kérdés van, hogy elfogadod-e? És jóra való keresztények, katolikusok is nehezen boldogulnak ezzel, mert nem tudják lenyelni azt, hogy ezt ingyenesen kell elfogadni. És ott valahol belül, ott kínos bennünket az, hogy de én hálátlan vagyok, hogy mit tudnék ezért tenni, meg méltatlan vagyok, mindezek a fölösleges kérdések. Nem tudjuk lenyelni azt, hogy valami teljesen ingyen van. Bizony, hogyha egyszer eljutunk oda, hogy ezt úgy lenyeljük, hogy ennek erre csak úgy rádöbbenünk, elkezdünk örülni ennek, hogy hát ez úgy tűnik, ha az evangéliumot úgy elolvasgatjuk, meg a misztikusokat, úgy tűnik, hogy Isten szeretete, az ő adományai, az ő kegyelmei hót és totálisan ingyen vannak. Én az evangéliumot, az új szövetséget olvasom jobbról, balról, előről, hátulról, nekem ez jön ki. Az ő szeretete ingyenes. Tehát a kérdés csak az, hogy elfogadom-e. Isten körbejár és keresi, hogy ki a befogadó az ő szeretetére. Mondjuk így kicsit ilyen szentimentális módon, hogy kit érdekel még ő? Isten körbejár és nézi, hogy ezt a valakit érdeklem-e? Vagy őt is csak a vallásgyakorlat érdekli? Meg azt, hogy a vallásosság nevébe elítélheti a félvilágot? Meg hogy egyébként is, hogy ő csak az érdekli, hogy imádkozott-e reggel este, meg hogy betartotta a bőtöt, de én nem érdeklem őt, úgy tűnik. Hát akkor megyek tovább. Akkor megyek olyanhoz, akit esetleg én érdeklek, hogy ki vagyok én. Gondoljunk bele néha Istennek a szívébe, az ő vágyaiba, hogy ő mit is akar velünk. És keresi, hogy ki az, akit még egy kicsit érdekel ő maga. Igen, ő keres minket. Ő próbálkozik velünk. Ő kopogtat a szívünk ajtaján, bebocsátatást koldulva. És ugye csak úgy, hogy hát ha nem, akkor nem. Ugye Isten egy úriember, ő csak annyit csinál velünk, amennyit neki hagyunk. Csak annyiban lesz az életünk része, amennyiben akarjuk. Ő nem fog átlépni a szabadságunknak a határán. Ha azt mondjuk neki, hogy Jézuska eddig és ne tovább, ő ott fog maradni. Ő nem fog ajtust rontani a házba. Ő annak is fog örülni, hogy a küszöbnél aludhat, csak persze fogja közben sajnálni, hogy ja, ennél azért sokkal jobb is lehetett volna, de hát mi nem akartuk, mert ugye megszokásunk mást mond, meg hát egyébként is ez olyan kényelmetlen, meg hát ez ilyen eretnekség ízű, hogy ingyenes Isten kapcsolat, ugyan már hát ezért biztos, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ha ilyen gondolatokkal tartjuk magunkat ébren, ha ilyen gondolataink vannak, akkor ne csodálkozzunk, hogy a lelki életünk, hát úgymond nem nagyon megy, avagy döcög. Isten örül, Isten boldog, ha talál valakit, aki mer elfogadni, de nehéz elfogadni, ugye? És ugye tudjuk azt, hogy nem szabad ilyeneket mondani, nem szeretem, hogy jobb adni, mint kapni meg ezek. Ugye nem. Még akkor is, hogyha Szent Pál az apostolok cselekedeteiben egyszer idézi a mi úrunk Jézus Krisztust, egyszer, és akkor is egy olyan mondatát idézi, amit Jézus nem mondott az evangéliumban, és ha én meghalok, az lesz az első kérdésem, hogy Palika drága, ezt honnan vetted? Hogy mi úrunk Jézus is mondá vala, midőn jár a vala ama földön, hogy jobb nagyobb boldogság adni, mint kapni. És ezt Jézusnál nem találtam meg az evangéliumban, és egyébként is, hát értjük, hogy Pál mit akarott mondani. Jó, kontextusba beleillik, rendben van. Na de hogy általános szabályként használjuk ezt, és ilyen szentimentális mottóként, hogy jobb adni, mint kapni, nem igaz. Egyensúlyi helyzet. Hogyha nem tudok megfelelően adni, nem tudok befogadni sem. Az adás és a befogadás viszonya az életünkben egyensúlyba kell, hogy legyen. Az is veszélyes, ha valaki csak adni akar, és az is veszélyes, mikor valaki csak befogadni akar. Tudjak adni, és tudjak befogadni is egyenlő mértékben. És igen, néha valóban nehezebb kapni valamit, csak úgy. Valóban nehezebb néha elfogadni valamit. És az fog haladni a lelki életben, aki elmeri fogadni Isten óriási szeretetét itt és most. Belegondolva abba, hogy hát ezt bármikor elfogadhatom, és bármikor az enyém lehet. Mert az ezüst tárca az itt van előttem, és Isten ezen fölkínálja az ő ajándékait. Na, ez egy ilyen kis kiszólás volt megint csak, de a tiszta Isten kép, ami Teréznél megjelenik, itt megint csak süvít. Na, itt még egy-két dolog van igazából, de nem hiszem, hogy ezek olyan fontosak lennének. A 13. pontban leírja az extázisnak a fenoménját, tehát a csomagolást. Hogy működik ez, hogy eláll a lélegzet, meg a kéz és a test az kihűl, nem lehet érezni, hogy valaki lélegzik-e, leírja a fenomént. Ugye tudjuk, hogy ez nekünk nem olyan érdekes, mert ez a csomagolás része, ez megint csak a misztikusok egyéni szoc problémája, ez hogy van, nekünk ugye ez másképp zajlik, de hogyha valaki mégis ilyet tapasztal magán, annak ezt a 13. pontot ajánlom elolvasásra. Na de itt még a 14. van egy olyan, hogy ennek az elragadtatásnak mik a gyümölcsei, megint csak mik a hatásai, például az, hogy képtelen bármit is megérteni, ami nem ébreszti szeretetre az akaratot. Igen, nem csak ennek a nagy misztikus elragadtatásnak, hanem a mi hétköznapi, józan extázisainknak is az egyik fontos és hiteles gyümölcse a szeretetre gyulladás. Hogy nagyobb bennünk a szeretet, hogy amit ott megéltünk, a számunkra egy katartikus, megtisztító élmény volt, és növelte bennünk a szeretetet. A másik gyümölcs, az, hogy a nagy vágy, hogy Istennek szolgáljon minden lehetséges módon, és így írja, ezért panaszkodnak ezek a lelkek ő felségének, amikor nem ad nekik alkalmat arra, hogy szenvedjenek. Hűha! Tehát ugye itt a másik hatás, hogy Isten szolgálata, azaz, hogy tenni akarjuk a dolgunkat. Igen, egy hiteles, extatikus tapasztalat, egy megtisztulás tapasztalatnak az a gyümölcse, hogy növekszik bennem a szeretet, és jobban elhatározom magam arra, hogy tegyem a dolgom. Tegyem a kötelességem, éljem a hivatásom, és hogy kész legyek a szenvedésre, hogy el tudjam azt fogadni, amikor van. És vigyázat, ugye tudjuk, hogy az extázis pillanataiban azért ezt mondjuk, de a szürke hétköznapokban azért ez nehezebb mondani, de ne ijedjünk meg, nem is erre vagyunk hivatva. Tehát ne feledjük, a 6. lakásban vagyunk, és a szenvedésnek ez a szenti avatása, ez Teréznél a 6. lakáshoz tartozik. Hogy ez a lélek arra vágyik, hogy meghalljon, arra vágyik, hogy szenvedjen, panaszkodik az Istennek, hogy miért nem szenvedő eleget. A 7. lakásban nem ez lesz. Meg ne ijedjünk ezektől. A 7. lakásban ez az egész szenvedés vágy normalizálódni fog. A 7. lakásban, ahogy már mondtam, a lélek nem vágyik a szenvedésre, hanem elfogadja, ha van, de nem kéri. Ezt majd ott a maga idejében látni fogjuk. Jó, menjünk tovább az 5. fejezetbe, még van egy kis időnk, mert hogy ehhez, amit eddig mondtunk, egy nagyon-nagyon kötődő jelenségről lesz itt szó, amit Teréz úgy hív, hogy a lélek röpte. Na, kezi csokolom, most fogunk repülni, tehát aki eddig már megvette a repülőjegyét, az most már becsekkolhat, hiszen elkezdünk mindjárt itten röpülni. Teréz így írja, hogy más módja is van az elragadtatásnak, vagy ahogy én nevezem a lélek röptének, s néha, s noha lényegük ugyanaz, belül nagyon különbözőnek érezzük. Néha nagyon hirtelen olyan gyors mozgást tapasztalunk a lélekben, mintha a szellemet nagy sebességgel elragadták volna, ami erős félelmet okoz, különösen az elején. Ahogy említettem, Terézzel megtörtént a levitációnak a jelensége, tehát hogy ő fizikailag fölrepült a plafonig, meg vissza. Tehát ugye ezt nővérek látták, csodálkoztak is, hogy Uram Jézus Krisztus, hogy mi történik ezzel a nővel, hogy fölrepül, hogy visszarepül. Teréz nem ír erről a levitációról külön, de amikor azt mondja, hogy más módja van az elragadtatásnak, amit ő úgy hív, hogy a lélek röpte, szerintem erre gondol. Tehát szerintem ez van benne, hogy ebben a bizonyos tapasztalatban ő átél valami fajta repülést. És ezért is írja, hogy a el vuelo del espíritu, a lélek röpte, hogy van, hogy repül. Igen. Ennek talán köze van a levitációhoz, a valódi fizikai felrepüléshez. És akkor most akkor bontsuk ki ezt, mert ezt nagyon szeretem. Bontsuk ki, csináljuk meg ezt a gyakorlatot, hogy mi a repülés misztikus fenoménjának a csomagolás része és a tartalma. Miről szól ez az egész? A csomagolás hasonló az előbb említett elragadtatáshoz. Terész kiemeli a bizonytalanságot, a ráhagyatkozást, hogy vele most történik valami. De hát a lényege a repülés. A repülés. Tehát ezért is mondhatjuk azt, hogy a levitáció kegyelmének, vagy általában a misztikus fenoménoknak kell, hogy legyen valami üzenete mindenkinek. Mert, ahogy most mondjuk, milyen fizikai haszna volt Avilai Teréznek abba, hogy imádság közben fölemelkedett a plafonig, ott volt 2 percig azt vissza. Ennek milyen fizikai haszna van? Mert ugye mondtuk, hogy ha kicsit tovább repült volna, ha mondjuk Avilából el tud repülni Toledóba, vagy Madridba, vagy Bilbaóba, vagy Barcelonába, és megnézi az El Clásicót, akkor azt mondjuk, hogy hát van neki ennek a dolognak ugye haszna. Haszna, Avilai Teréz ottan röpül. Ugye mondtuk, hogy a seprőt még megkapja, akkor meg aztán pláne. De nem így történt vele. Milyen haszna van annak, hogy a plafonig fölrepül, meg vissza? Hát ennek valami üzenete kell, hogy legyen. Ez szimbolikus. A repülés tényezője maga, ez valamit csak szimbolizál. Mert nincsen igazából haszna ilyen szempontból. És ugye Teréz ezt rendkívül utálta, már bocsánat, tehát ő nagyon sokszor mondja azt, hogy ő ezeket a nyilvános repüléseket, hogy uram, hogy ments meg engem ezektől. Mert ugye, amikor ő fölröppent, akkor a nővérek mindjárt 2 pártra szakadtak, az első párt ugye azt mondta rá, hogy te vagy a Szent Háromság 4. személye, akkor a szent vagy, a másik meg az, hogy te vagy a sátán maga, mint olyan, te vagy a boszorkány, téged megszállt az ördög és hasonlók, tehát senki nem tartott a normális embernek. Se ez, se az. Senki nem mondta azt, hogy hát ilyen van. És éppen ezért Teréz rendkívül szenvedett ezektől, de mégis valamiért mások szeme láttára kapta meg ezt a kegyelmet, megint csak aláhúzván azt, hogy ennek üzenet értéke van. Szimbolikus érték. Na de mi? Hát ez az. A repülés. És akkor induljunk ki ebből, hogy az ember ugye arra van meghívva, hogy repüljön, és ugye a pillangónak a képe is ugye ide bejön, amit Teréz használ, hogy a repülésnek a szimbóluma, és ez egy ilyen archetipus, tehát ilyen bennünk lévő nagyon-nagyon mély emberi kép, egy nagyon mély emberi vágy, hogy mindnyájan csodáljuk a madarakat, csodáljuk azokat, akik repülnek, hát ugye magukban nem tudnak csak valami eszközzel, de az ember ősi vágya az, hogy legyőzze a gravitációt és repüljön. Az emberiség egyik ősi vágya ez. Amióta ember az ember, repülni akartunk. A mesék, a fantázia, a világa tele van azzal, hogy elengedi valaki a földi korlátokat és röpköd. És nem kell hozzá semmi, nem kell hozzá gép, hanem szárnyaim nőnek, és akkor repülök. Biztos vagyok benne, hogy minnyájan álmodtunk már olyat, hogy repültünk. Na ugye. Csak utána a fölébredés, a zuhanás ugye az ott szokott lenni, hogy jaj, nem jó utána fölébredni, hogy neki mentem ott valaminek. De akkor is biztos, hogy volt olyan álmunk, hogy úgy éreztük, hogy egy pillanatra legyőztük a gravitációt. Semmi nem parancsolhatott nekünk, nem kötöttek a hátunkra semmilyen eszközt, hanem csak úgy fölröppentünk, és akkor repültünk. Miről szól ez? Miről szól a repülésnek ez a mélységes emberi vágya? Hát én azt hiszem, hogy a repülésnek ez a vágya arról szól, hogy lelkileg szabadok akarunk lenni. Tehát a repülés az miért jó? Mert semmi nem korlátoz. Semmi. Nincs fizikai törvény, nincs semmi, ami engem korlátozzon, és a legjobban a repülés élményében élhető át ez, hogy megszűnik minden, mit élünk át, totális, maradék nélküli szabadságot. Ez olyan szép, hogy föl is írom, tehát, hogy a repülés az minek a szimbóluma a szabadságnak. És ugye itt mindenek előtt egy belső szabadságról beszélünk, amely jelen van akkor is, amikor a külső szabadságunk korlátozva van. És ugye erre vagyunk meghívva mindenek előtt, hogy bármennyire is korlátozva van hogy meg van kötve a testem, a pszichém, a kapcsolati világom, a szociális életem, a külső életem, bármennyire is ott elveszik a szabadságomat, vagy elvész a külső szabadságom, a belső szabadság az megmarad. És a belső szabadságot semmi és senki nem tudja bennem korlátozni, ha csak én ezt oda nem adom valakinek. Belül repülök, és szabad vagyok. Én azt hiszem, hogy ez az az üzenet, amit Teréz, és ugye Terézen keresztül Isten nekünk mondani akar, amikor bekövetkezik ez a repülésnek a misztikus fenoménja. Hogy tényleg erre vagyunk hivatva, nem arra, hogy fizikailag felszálljunk és repkedjünk, mert még az is csak egy szimbólum, annak a szimbóluma, hogy igazából az ember totálisan és teljesen szabad akar lenni. Teljesen. Nem viseljük el a szabadságunknak a korlátozását, és ez így van jól. Ez tartozik hozzá a legmélyebb emberségünkhöz, de itt természetesen nem a külső szabadságról van szó, hanem a belső szabadságról. Bármi is vegyen körül, bármennyire korlátozzák a külső szabadságomat, bármennyire a külső szabadságomat korlátozza a testem és a pszichémnek a megtörtsége, a lélek az mindezeken túl repülhet. A lelkem mindezeken túl szabad lehet. És ugye olyan gyönyörű tanúságtételek vannak erről, ugye hát főleg ezek a tanúságtételek ugye itt ilyen nehéz időkből érkeznek, amikor valakiknek teljesen totálisan korlátozták a külső szabadságát. Nem akarok butaságot mondani, nem fog eszembe jutni, lehet jól a neve. Azt hiszem, hogy Etty Hillsumnak hívták, egy holland zsidó kislány, aki ott a 40-es években Hollandiában ott egy naplót ír, és hogy a zsidóknak abszolút korlátozták a mozgásterüket ott valamelyik városban. Nem koncentrációs táborról volt szó, hanem hogy egy ilyen gettószerű valamiről. Nem, ez Etty Hill, ez egy másik. Igen, hasonló. Meg fogom keresni a nevét, csak ezt most így beugrott, és ő ír arról, hogy biciklizik ez a kislány az utcákon, és itt is barikád, és ott is korlát, és nem mert tovább, és átéli ezt a belső szabadságot. Hogy az élettere hihetetlenül szűkös volt, és a terror, a félelem tartotta őt, és mégis úgy érezte, hogy ő teljesen és totálisan szabad. Említettem itt ezen a fórumon talán ezt a Richard Wurmbrand nevű román evangélikus lelkész, talán már említettem, aki ugye romániai kommunista börtönben volt 50-es években, Amerikába emigrált utána, és ott készítettek vele egy interjút, rekonstruálták a börtöncellát, ahol ő volt, oda ott leültették, és ott a kamerának ott elmondja, hogy ő mit élt át ott abban a bizonyos igazi magánzárkában. Rendkívüli ez a tanúságtétel, magyarul azt hiszem ez könyvben meg is jelent, írja, hogy hátra volt kötve a keze, nyilván heteken, hónapokon keresztül magánzárkában volt. Ha valakinek neki a külső szabadsága totálisan meg volt kötve, és ugye így meséli el ebben az interjúban, ahol egy ilyen rekonstruált kis börtöncellában ül, meg ugye lehet látni, hogy ilyen sok ilyen műfoga van, mert gondolom kiütötték neki, meg hasonlók, ilyen fekete-fehér interjú, ilyen szép, ilyen tört romános angolsággal, mert Amerikába készült az interjú, meséli el, hogy élte ezt át, hogy igen, hogy megkötöztek, hogy az ételt így beborították, és így lefetyelnie kellett, mint a kutyának, hasonló, de hogy közben a lelkem szárnyalt, mert a kommunisták nem tudták megkötni a lelkemet. Közben én Krisztussal repültem, mondja így. Hihetetlen tanúságtétel, hogy mit jelent az, hogy teljesen, totálisan elvehetik a külső szabadságunkat, azt a bizonyos belsőt. Senki és semmi nem veheti el, akkor sem, hogyha a legádázabb körülmények vannak körülöttünk. Egyébként kevésbé tragikus, de egy lizjői Szent Teréz azért hasonlót élt. Tehát azért keresztes Szent János, ő nem élt klauzúrás életet, ő sokat ment. Avilai Teréz meg egy nagy kópé volt, ő is hiába volt klauzúrás nővér, ment, amerre látott, alapított. Ő se, nagyon a főleg az élete utolsó éveiben, abszolút nem élt zárt falak között. Lizjői Teréz viszont szegény, igen, Ő belépett a kolíziói kolostorba, és abból már csak koporsóba hozták ki onnan. Tehát, hogy ő tényleg nem lépett ki abból a Líziói Kármelből, az a kolostor, bár én nem voltam ott élőben még, de ahogy mesélik, egy kis szűk valami, meg az a kert. Az a kert, amit ő leír az önéletrajzában, hogy mentünk a nővérekkel, hogy művelni a kertet, és az embernek az a benyomása, hogy ő egy ilyen nagy mezőről ír, egy ilyen óriási sztyeppéről, ahova most a nővérek kimentek, és akkor ott dolgoztak, és igazából az a kis líziói kolostornak a kertje, az egy ilyen lepedőnyi, icipici kis kertecske, ahol a nővérek dolgoztak. Ez is kis Szent Teréznek ez a belső szabadsága. Hogy ebben a kis udvarban, ezen a kis kertben azt élte át, mintha ő egy végtelenül tágas és ilyen horizontokat látna egy ilyen gyönyörű réten. Azt hiszem, ez is erről a bizonyos szabadságról szól. Tehát ennek a bizonyos repülés tapasztalatnak a lényege ez a belső szabadság. Erre vágyunk. Hogy akármi korlátoz bennünket belülről, ott totálisan és teljesen szabadok vagyunk. És itt a szabadság nyilván nem azt jelenti, hogy Istentől is szabadok vagyunk, nyilván nem. Ez a fajta totális belső szabadság akkor van, amikor Istennek teljesen átadom a szabadságomat. Amikor totálisan és egészen hozzá kötöm magam, akkor válok belsőleg teljes mértékben szabaddá. És persze ezért nincs abszolút szabadság, annak értelme sincs, mindenkitől és mindentől szabad vagyok, olyan nincs. Olyan van, hogy az engem leginkább szerető valakihez totálisan magam hozzákötöm, látszólag itt a szabadságom elveszik, és mégis itt nyerem azt meg. A belső szabadság az Istennel való totális szeretet kapcsolatban van. Azért érzem magam szabadnak, minden korlátozó külső tényező ellenére, mert ő itt van. Mert ő szeret, mert ő bennem van, és emiatt ővele én szabad vagyok, bárki bárhogy tegyen tönkre és korlátozza a külső szabadságomat. Nem azért, mert hős vagyok, és én kibírom. Egy frázt. Nem bírnánk ki a külső szabadságunk teljes korlátozását éppen és egészségesen, ha nem lenne ott az Isten kapcsolatból gyümölcsöző és származó belső szabadság. Olyan hős nincs, aki teljesen épp elmével kibírja azt, hogy totálisan korlátozzák az ő külső szabadságát. És itt van a mi belső szabadságunknak az óriási gyümölcse. Hogy ez Istennel való kapcsolatunkban abszolút a miénk lehet. És Teréz így írja még erről a tapasztalatról, nagy bátorságra van szüksége annak, akinek Isten megadja ezeket a kegyelmeket, hitre, bizalomra és ráhagyatkozásra, hogy tegye az Úr a lélekkel, amit akar. Ennek a repülésnek, ennek a kegyelemnek a másik lényegi pontja a ráhagyatkozás, a bizalom. Ez is a repülésből jön. Hogy amikor repülök, akkor hát én elvileg elengedem magam, elengedem a biztos pontokat. Ráhagyatkozom totálisan arra, hogy én most mindent elengedek. Igen, ez a ráhagyatkozás, ez a bizalom, hogy minden biztos pontot elengedek, és egyedül Istenbe kapaszkodom, ez a gyümölcse ennek a bizonyos kegyelemnek, és ez a mi életünkre hogy fordítható le? Ráhagyatkozni Istenre, bízni abban, hagyni, hogy Isten engem új, ismeretlen helyekre, állapotba, szintre vigyen. Ugye épp az előbb mondtuk azt, hogy a lelki-életi fejlődést mennyire nem merjük sokszor megkockáztatni. Hogy Isten hívna bennünket magasabbra, mélyebbre, ahonnan nézzük. Többre, boldogabb lelki-életre. És nem merjük hagyni, hogy bennünk ezt ő megcsinálja, és kidolgozza, és minket ide elvigyen, mert az átmenettől félünk, az ismeretlentől félünk, az új lelki szintre lépve el kell engednem a régi megszokásaimat, stratégiáimat, az, amit előbb mondtunk. Na és ezért kell a misztikusoknak a biztatása, ezért kell Avilai Teréznek ez a tapasztalata, hogy minket megtanítson a ráhagyatkozásra. Engedjük Istennek, bármennyire félelmetesnek tűnik, hogy ő bennünket új helyekre vigyen a lelki életben. Mutasson meg bennünk eddig új, fölfedezetlen dolgokat. Vigyen minket egy újfajta lelki állapotba, valami újfajta lelki síkra, ahol eddig még nem jártunk, amit még nem ismerünk, ami totál ismeretlen számunkra. hagyjuk, hadd vigyen bennünket. Engedjük el a biztos pontjainkat, amiben annyira tudunk kapaszkodni. Engedjük el ezeket a pontokat, amikről nem merjük magunkat elengedni, és ilyen levetni magunkat a szikláról, és hagyni, hogy Isten bennünket a szelek szárnyán elrepítsen valami szép új helyre. Mondtam talán ezt a hasonlatot, Keresztes Szent János alkalmazza, amikor így szól, totál mindegy, hogy a kismadár vastag vaslánccal, vagy hajszál vékony cérnával van az oszlophoz kötve. Se így nem tud repülni, se úgy. Mindegy, hogy vasláncon van, vagy kis cérnán. Teljesen mindegy. Mind a kettőt el kell szakítani, de hiába csak azt a cérnát, csak egy mozdulat kéne, hogy elszakítsa. Csak a hajóból való, a csónakból való egyetlen lépés kéne, hogy kilépjen, nem teszi meg, és akkor nem repül. Hiába már csak ennyi kéne. Sok kereszténynek nagyon meg vagyok győződve, hogy csak sokszor csak ennyi hiányzik. Valami egy kis nekirugaszkodás. Engedjem el ezt az utolsó cérnaszálat, amiben görcsösen kapaszkodom. És akkor éljem azt át, hogy igen, ez a szabadság, ez elsőre rendkívül félelmetes. De bízzak abban, hogy Isten ott lesz, és nem fog cserben hagyni, hogy lezuhanjak. Na rám, elvágtad, puff, lepottyantál, nagyon jó tevetek rajtad. Nem, ő nem ilyen. Hogyha elengedünk mindent, ami még köt bennünket, amiről tudjuk, hogy már nem kéne, hogy kössön, teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ő tart minket, és visz minket tovább, és nem fog elfeledkezni arról, hogy jaj, most őt vinnem kéne tovább, mert egyébként lepotja. Nem, ő ott lesz. Egész biztos, hogy ott lesz. Eszembe jött egy vicc, nem tudom, hogy jó el tudom mondani, mert most jött eszembe, de ilyen hasonló. Hegymászó megcsúszik, sziklán ott kapaszkodik egy ágba, az óriási szakadék fölött. És akkor fölkiált, hogy van itt valaki, van itt valaki. És akkor Isten szól az égből, hogy itt vagyok, fiam, itt vagyok. Engedd el ezt a fadarabot, zuhanj le, és én majd megtartalak a kezemben. És felkiált, van itt valaki más. Félünk tőle. Pedig ő elkapna minket. Jó, hát mára lejárt az időnk. Jövő héten akkor Madagaszkár pingvinjei következnek. Köszönöm szépen a figyelmet.